Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki a mi megváltónk. Dicsérjük testvérek Istent! Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a havi Zsoltárt, a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széllyel. Mondjátok ezt az Úristennek, csodálatosak dolgai, erősséged nagy hozzád esnek, ízel kedvén ellenség. Kérem a gyülekezetet, foglaljon helyet, és folytassuk tovább Isten dicséretét, a 429. dicséretünk első három versével, az első két vers éneklése után a gyerekeket elengedjük gyermek Isten tiszteletre, ha erre készen állnak. Tehát a 429. dicséret első három versét énekeljük, az Úr én nékem hűséges vezérem. Az Úr én nékem hűséges vezérem, főpásztoromnak csak őket ösmérem. Drága jó voltak, elrejtem szívemben, szent nevét áldom egész életemben. Mert kegyelméből én értemem fele, sok lelki jókkal engem hát körülvett. Szent beszédének gyönyörűségével áldott lelkének titkos erejével. Sötét álomból híven felébresztett az én szívemben, oly hitet gerjesztett, mely bánatában lelkem vidámítja. Jó reménységgel naponként újítja. Nem tudom, a gyermekek elmennek gyermekisten tiszteletre? Hát, ha lesznek néhányan, tessék bátorkodni. Hogy? Imádkozzunk. Jó Atyánk, Istenünk, Te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, Szent Lelked ereje, növelje hitünket. Nem csak a gyerekek imádkozzák, mi is, elnézést, hogy megismételtem, csak így hangosabb egy kicsit. Köszönöm szépen.
Sőt, hogy még inkább érezzem kegyelmét, várjam bizonnyal ígért segedelmét. Jósággal teljes, édes indul Atya, sákramentumit velem kóstolt Atya. Így édesíti szívemet Matához, úgy erős hittel fussak oltalmához.
Áldja és szentelje meg Isten tiszteletünket az élő és örökkévaló Úristen. Adja meg az ő szeretetének gazdagságából, hogy igéje élő táplálék legyen számunkra, életünknek segítség. Most hallgassa a gyülekezet figyelemmel, és fogadja szeretettel az igét, amely megszólít bennünket Ézsaiás próféta könyve 43. részének az első két versében. A megnevezett helyen az Ézsaiás próféta könyve 43. részének első két versében ez az íge olvasható a Bibliában. És most, ó Jákób, így szól az Úr a te teremtőd és a te alkotód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Isten szent lelke áldja meg az ő igéjét a szívünkben, tegye maradandóvá, feleljünk imádságban az íge szavára. Drága mennyei édesatyánk, aki a te királyi székedből, ami földi életünkre tekintve látod az életünk küszködését önmagunkban, családunkban, nemzetünkben, gyülekezetünkben, mindig megtelünk új reménységekkel, és valamiért az ördög csalásaival mindig rá is szedetünk, jobbról, balról, s kétségeskedünk. Köszönjük neked, hogy a te szeretetedre számíthatunk, és mint a tieid, a te tenyeredben szeretnénk élni, és várni azt, hogy az a jó, amelyet elkészítettél, megérkezik hozzánk minden bizonnyal. Köszönjük neked, hogy feladatokat is bízol ránk, és nem hagysz magunkra ebben. Áld meg a mai ígét szívünkben, tedd élővé számunkra a vezetésedet, és adj engedelmes szívet hozzá, kinek-kinek kérlek. Amen. Az íge hirdetésre készülve, dicsérjük tovább Istent az előbb énekelt ének negyedik versével. A 429. dicséret negyedik versét énekeljük, csak az szívemnek hozzád óhajtása.
Csak az szívemnek hozzád óhajtásom. Ó, édvességnek fakadó forrásom, ha kegyelmedből már atyámmá lettél, végezd el a jót, amit elkezdettél. Reménységemnek add meg kívánt végét, az én lelkemnek örök idvességét.
És fogadja a gyülekezet Istennek az üzenetét, ígéjét, amint a mai újszövetségi ige szakaszból szól hozzánk Pál apostolnak a második korintusi levele 11. részének a 16., majd a 24-től 26-ig terjedő verseiben. A megnevezett helyen szóló ige a Szentírásban így van írva. Ismét mondom, ne tartson engem senki esztelennek, de ha mégis, fogadjatok be, mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. Ötször kaptam 40-et egy híján. Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek. Háromszor hajótörés szenvedtem, ét napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között is. Szeretettel köszöntöm a Vekerle telepi református gyülekezet jelenlévő tagjait. A helyettes lelkipásztor helyetteseként kért meg a testvérünk, hogy most neki családi kötelezettsége van Szalszentmártonban, hát hirdessem az ígét, és én szívesen vállalkoztam ismét erre, mert Isten ígét hirdetni jó, hallgatni is jó. És aki nyitott szívvel fogadja, annak kinyílik a mennyország ajtaja, s új utat talál, az üdvösségre vezető útat minden egyes alkalommal, amikor az ígét hallgatja. Igazából ez tart bennünket hitben és a mi reménységeinkben. Ma, kedves testvérek, az ige alapján Jézus Krisztus munkatársainak az esztelenségéről szeretnék szólni. Pál apostol azt kéri a korintusiaktól, hogy miután elszenvedett fáradtságok, vereségek, börtön és halálos veszedelem, hajótörés és nyomorúságok felvállalója lett, fogadják el tőle ezt az esztelenséget. A magyar kifejezés valaminek a hiányát jelzi. Ész nélküliség, vagy esztelenség. Arról beszél Pál apostol, hogy ő esztelen lenne, ész nélküli lenne. Az eredeti szövegben afron görög kifejezést használ az apostol. Afron az azt jelenti, hogy ésszel megfontolva, jól megfontolva dönteni, az A betű pedig előtte megfosztja ettől a tartalomtól a szót, azaz esztelenséggel, megfontolás nélkül, ezt jelenti ez. Meglepő, hogy Pál apostol önmagára nézve egy ilyen kifejezést használ, bár ahogy utána gondolunk, mindaz, amit elmond később, vagy amit tudunk róla, az némileg igazolja ezt az esztelenséget, és manapság azért a legtöbb ember, ha Isten népének tartja magát, akkor Istentől inkább valamilyen segítséget vár, támogatást vár, az életének jobbra fordulását, és nem pedig valamilyen esztelenségbe való bekerülését. Talán Jézus Krisztusnak ész nélküli munkatársakra lenne szüksége? Felvetődik ez a kérdés. Szeretném remélni, hogy az evangélium ügyének nem árt a megfontolás. Hogy Jézus Krisztus evangéliumának, ami bölcs döntéseinkre is szüksége van, és nem az esztelen, a megfontolatlan döntéseinket kívánja tőlünk. Sőt, ha arra gondolunk, hogy a mennyei atya döntései mögött az ő teljes tekintélye és súlya áll, már a világ teremtése előtt döntött a mi üdvösségünkről, döntött arról, hogy ezt hogyan oldja meg, mert tudta az ember elesettségét, és hogy mi következik azután, és ebből szabadítani, menteni kívánta. Hiszem, merem hinni, szeretném hinni, hogy Isten bölcsessége az alapja mindennek, amit mi hirdetünk. És ettől az Isten bölcsességétől lesz erőssé az övéinek a közössége, az övéinek a hívő élete, a biztos tudata és a biztos járása, kelése, a saját maga dolgainak az intézésében is, megfontolásaiban is. És nem az esztelenség jellemzi Isten bölcsességét. Mégis próbáljuk megérteni, hogy Pál apostol miről beszél. Egy kicsit talán közelít bennünket, ha az Úr Jézus Krisztusra nézünk. Nem olyan régen volt még húsvét, a húsvétot megelőző nagypéntek, ahol Isten fiát csúfolásnak vették alá az akkori emberek. Mintha azt bizonyították volna, vagy akarták volna bizonyítani, hogy milyen esztelen dolog Isten nevében keresztfát vállalni. Milyen ész nélküli, megfontolás nélküli dolog, ha Isten fia, akkor miért nem menti meg magát? Ha Isten fia, miért nem száll le a keresztről? Ha Isten fia, akkor ő azt mind meg tudná tenni, miért nem teszi? Esztelen! Hát inkább elpusztul, s hagyja elpusztulni mindazt, amit hirdetett is. Rögtön semmivé válik az egész Jézus Krisztus által hirdetett evangélium, minden tartalma, mert egy esztelen dologban ő az életét adja. Kereszthalálban. Ma reggel Fabinyi Tanás evangélikus püspöknek a gondolatait hallgattam úgy a rádióból, félfüllel. Kereszt nélkül nincs kereszténység. Ha esztelen, akkor ez egy esztelen dolog. A világ gondolkozásában és a világ szerinti okosságban és bölcsességben mindenki menteni akarja magát, erősíteni, építeni akarja magát, családját, életét, és nehezen, nagyon nehezen jut el odáig, hogy valamilyen bástyát föladjon, valamilyen erősségéről lemondjon, hogy kiszolgáltassa magát mások kényének, kedvének, döntéseinek. Igen, amiket Pál apostol leír itt, hogy miken ment keresztül az evangélium parancsának, a missziói parancsnak a küldetésében ijesztők számunkra. És talán föl is lélegzünk, és azt mondjuk, hogy de jó, hogy ma nincs ilyen üldözés, de jó, hogy ma mi békességben ülhetünk itt a templomban, hallgathatjuk az ígét, és a családunkban is békességgel meglehetünk, ha nem firtatunk bizonyos dolgokat, akkor azért mehet tovább minden rendben. Kedves testvérek, az a helyzet, hogy fontos nekünk figyelni arra, hogy Pál apostol mikor szolgált, az az első században volt, a Krisztus utáni első században. Ebben a században azt a népet, amely között ő is hirdette a Jézus evangéliumát, azt a népet betöltötték mindenféle hiedelmek. Olyan Isten hitek, amelyek akkor hát elterjedtek volna. Szélnek, a mennynek, a haragnak, a viharnak, a szerelemnek, és még mi tudja, minek az Istenét tisztelték emberek. Főruházták őket emberi tulajdonságokkal, de egy jellemzője volt mindig minden istenségnek, amit az ember istenségnek tartott, hogy az hatalmas, az erős, és az kézben tart mindent, és aki vele együtt nem gondolkozik, az elpusztítja. Így képzelték el az emberek Istent, az isteneket. Aztán egyszer csak megjelennek az Úr Jézus Krisztusnak a misszionáriusai Kis-Ázsiában, Európában, és egyre szélesebb körökben, és beszélnek Istenről, akit keresztfán megöltek egy halálítéletben, és ezt végrehajthatták rajta. És ez nem ellenére van a szavuknak, hanem segítségére van a szavuknak. Gomba módra szaporodnak a jelentkezők és a csatlakozók hozzájuk. Ha valaki megkérdezné, hogy ugyanaz a szolgálatunk miért olyan erőtelen manapság, akkor majdnem biztos rátalálnánk arra, hogy mi ragaszkodunk a magunk előnyeihez, és nem a keresztfára menő Krisztussal tartunk. Pedig a dogmatikánk ezt nagyon szépen elmondja, és mi is valljuk minden hitvallásunkat, ugyanakkor a gyakorlati életünkben nem ez jellemző ránk. Talán azért nincs hatása, mert nem hordjuk azt a keresztet, amelyet a Krisztus követés kellene, hogy jelentsen. Ezért az ige szakaszunkban használt esztelen kifejezést én úgy értem, és remélem, hogy nem tévedek, hogy a földhöz ragadt emberi érdekekkel, önzéssel, felszerelt bölcsességgel szembeállva lesz esztelen mindenki, aki Jézus Krisztus követésére, ígéje hirdetésére szánja magát, és érte felvállal nehézségeket, akár üldözést is. Ennek a 2. Korintus levélnek a negyedik részében van egy nagyon szép szakasz, amelyben azt is elmondja, hogy a Jézus Krisztus felismerésének a titka cserépedényben van, és hogy a cserépedény összetörhet, mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk, üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát. Hogy az esztelenséget értsük. Az esztelenség tulajdonképpen dicsőséges bölcsesség. Ha valaki a szívében erre az útra rá tud állni. Hatékony lesz a missziója, hatékony lesz az ige hirdetése, otthon és az otthonán kívül is, a gyülekezetben és a gyülekezet szélesebb köreiben is. Hatékonyabb lesz a küldetése. A misszió kifejezés nem található a Bibliában így, mert ez egy latin szó, hogy misszió. De megtalálható a misszió megfelelője a héber alapszövegben is, meg a görög alapszövegben is. Használja a Biblia a küldetés kifejezésére. Sőt, nem is akár milyen módon használja a küldetés kifejezésére. Az Ószövetségben a sálach szó van, de egy kicsit érdekesebb, hogyha a másik szóra figyelünk, amelyik ezt kifejezi, ez pedig a mása. A másanak azt a változatát ismerjük, amelyben a küldöttet fejezi ki, az pedig a mesiá, vagy mesiáhú, mesiás. Egy kicsit magyarosan mondva, a küldött a messiás. Az a szó, amelyik a sálach szó a héberben, az nem csak azt jelenti, hogy valakit el kell küldeni valahová, vagy valamit el akarunk küldeni valahova, hanem azt is jelenti, hogy hát valamit eljuttatunk a célba. Célba ér az, amit el akarunk juttatni. Azaz van egy küldő, aki elég erős hozzá, hogy meghatározza a célt, válasz hozzá eszközt, és az eszközön keresztül a küldetésbe eljuttatja azt, amit el kíván küldeni. A küldött pedig az, amelyik repül. A görög kifejezés az ekballó, ugyanennek a megfelelője, az utal számunkra a ballisztikus pályára, mert a küldemény egy ballisztikus pályát repülve. Ilyenek az interkontinentális rakéták, de kisebb mértékben ilyen a nyílvessző is, amelyet az Ószövetség idején használtak, sőt, ilyenek a különböző puskagolyók, pisztolygolyók, netán a paritjába tett kő is, amit Dávid elrepít, hogy Góliát fején eltalálja azt a pontot, amitől összeesik az a hatalmas, erős ellenség. Azaz a küldés és a küldött viszonya egy nagyon érdekes dolog bibliai értelemben különösen, hiszen a mesiá, a küldött, görögül Krisztusz. Krisztusz. Az, hogy Jézus Krisztus, az már az ő követőinek róla szóló bizonságtétele. Jézus a Krisztusz, a küldött. A mennyből eljött hozzánk. Alászállt a földre. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem emberi formát vett fel, értünk, hogy szabadítást hozzon annak az embernek, amelyiknek kilátástalan a helyzete. Isten bölcsessége, hogy megtalálta azt a megoldást, amellyel az ember bűnei ellenére, elveszett volta ellenére, mégis meg lehet menteni. Ezért küldte el Jézus Krisztust ide hozzánk, a názáreti Jézust. Ő életét adta az ő küldetésében. Igaz, folytatása is van a küldetésnek, de az már nem itt a földi útra vonatkozik inkább, hanem a következőkre. Mert mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Érdemes nekünk a szemünket a láthatatlanokra irányítani, a láthatókról. Amikor egy látható világban és tapasztalati világban élünk, olyasmiben bíznunk, ami megfoghatatlan számunkra, hát ez esztelenség, az biztos. Észt és megfontolás nélkül is mondja mindenki is, aki a keresztjének sorsát és életét vizsgálja, és a történetét kutatja. Mondja is, ezek esztelenek, ostobák. Nem tudnak semmit jól megvalósítani azért, mert ilyen megfontolatlanok oda dobják, oda adják az életüket. És akkor szeretnék rátérni egy másik gondolatmenetre. Az elmúlt héten, mint ahogy minden alkalommal, időnként a Vekerletelepi Református Gyülekezetből is van ott néhány idős és beteg ember, a Ján Ferenc utcai rehabilitációs kórházba tartok istentiszteleteket szerdán délután. Ez most egy ilyen állandó elfoglaltságom. És az elmúlt héten a bibliaköri beszélgetéshez hasonlít ez inkább, mint istentisztelethez. Szó került erről a tárgyról is, vagy erről az igéről is, erről az ézsaiási igéről, amit alapígeként fölolvastam a Bibliából. Ne félj, mert én veled vagyok. Hogy amikor az ember egy nagyon sötét pillanatot él át, aminek megoldása nincsen, csak kétségbejtő, akkor valamilyen reménységre van szüksége, hogy abból kilábuljon, legalább egy kicsit talpra álljon, legalább ideiglenesen, valamilyen kis vigasztalásra lejjen. El lehet mondani mindenkinek, én veled vagyok, Isten üzeni, szeretlek téged. Az Isten szeretet. A dolognak megvan a rejtélye, mert nincsen pontos összefüggés az életem és az Úristen szeretetek között. Vagy ha van, akkor az rejtettebb annál, hogy rögtön fölfedezzem. Akár még ellenkezem is ezzel a gondolattal. Nem lehet, nem szerethet engem, nem fog engem megmenteni. Mert annyiszor bántottam gondolataimmal, szavaimmal, cselekedeteimmel. Annyiszor ellene álltam, engedetlen voltam az igéjével. Olyan sokszor kellett elmondanom neki, hogy bocsáss meg. Már megint belekeveredtem valamilyen haszontalanságba. Engem biztos nem szeret. És ez a megszorult állapot is azt jelenti, hogy engem biztos nem szeret. Szóval nincs olyan nagyon erős összefüggés. És mégis képes az ember lelke belekapaszkodni ebbe az ígébe, és saját maga számára reményt találni benne. És még bizonságot is tesz róla, velem volt. És talán mindenkinek vannak olyan pillanatok az életében, amire azt mondhatja, hogy velem volt. Szeret engem. Hirdessük hát, Isten szeret. Isten szeretete nagyobb a mi bűneinknél. Isten szeretete áthatol mindenen. Fölemel és tenyerébe vesz, s a kilátástalanságból útra helyezi, jó útra, reményteljes útra helyezi az életemet a maga idejében. Ehhez kell a bizalom, hogy én bízzak benne, hogy ez megtörténik, hogy ez eljön, ez a pillanat. Igen. Ha Istenről gondolhatjuk és vélhetjük, és miért ne gondolhatnánk és vélhetnénk, hogy szereti az elesett embert is, és a maga nyomorúságában vergődött is, akárki legyen, ahogyan az irgalmas samáriai fel tudta karolni a rablók által összetörtet, ahogyan utána tudott menni és bekötözte a sebeit, ismeretlenül, úgymond ok nélkül, idegenként, úgy Isten szeretete körül vehet bennünket, és a küldöttel mi van? És akkor visszatérünk az esztelenséghez. A küldöttet nem védi? Azt nem akarja megtartani? Az mindegy, az ágyú golyó csak becsapódik, fölrobban, szétesik. Mi lesz vele? Eléri a célját? És a küldöttel mi van? Kilőnek egy nyilvesszőt, összetörik. A parittyakő szétpattan. Krisztus keresztre feszítetik. Kivállalkozna olyan útra, aminek a vége, vagy az út tartalma is ilyen kétséges. Emberileg nyomorúság van benne, és annak a kilátása, hogy valamilyen sérülést szenvedek. Kivállalkozna ilyenre? Ézsaiás profétának a küldetése úgy kezdődik, hogy hallja, amint megszólal Isten, és azt kérdezi, hogy kit küldjek el, ki menne el nekem? És a szíve ébred, dobban, én hol vagyok én, küldj el engemet. Jerémiás próféta, amikor már a szavait nem hallgatták meg Jeruzsálemben, és a király dühös volt, hogy egyáltalán mit abajog itten ez a próféta körülöttem, akkor egy pinceverembe berakatja Jerémiás prófétát, ső ott senyved, étlen szobjan a maga nyomorúságában. És azt mondja, hogy rávettél, Uram, és rávejítettem. Meg van keseredve az ő szolgálatában. Hát miért nem állsz mellém? Hogy nem állsz mellém? Hány templomos ember kérdezi meg, hogy lehet, hogy én hiszek Istenben, az ő útján járok. És nem csak ő kérdezi meg, hanem megkérdezik a körülötte lévők. Ugyan, hol a te Istened? Ugye a 42. Zsoltár. Hol a te Istened? Hát nem mutatja meg magát. Mintha a keresztnél csúfolódókat hallanánk. Nem tételezhetjük fel, hogy az az Isten, aki ismeretlenül, idegenül, bűnösül sem hagy elveszni senkit sem, hogy az az Isten, aki törődik gondviselő szeretetével a sérülten és a bajba jutotton, a bűnösen, ne törődne az ő küldöttjével. Nem, barátaim. Ha Pál apostol azt mondja, hogy ő esztelen, ez nem azt jelenti, hogy ő nem bízik abban, aki őt erre az esztelenségre elküldte. Aki miatt ezt fölvállalta. Az ő bizalma ott van, annak a szeretetében, aki őt erre elküldte. Nem ő magában, és nem a körülötte világ elfogadásában, vagy jó viszonyulásában az ő szolgálatához, hanem Jézus Krisztusban van az ő bizalma, abba kapaszkodik, reménységének erős horgonya, amelyben megtartás van. Hiszi ezt, és ebben a hitben végzi a szolgálatát. És már az emberi ész által meggondolt, csinálom, nem csinálom, ezért, azért megéri, vagy nem éri meg, ez nem jelent semmit az ő számára. Ezért aztán meg is verik, ezért aztán félholtként ki is dobálják, az ellenet támadók börtönbe vetik, és mindenféle utálatos ellenállásokat tanúsítanak vele szemben. Miért is gondolnánk, hogyha Isten ingyen adott kegyelmére bárki bátran számíthat, akkor az általa küldött követ ne számíthatna figyelmes törődésére. És én szeretném a gyülekezetnek ezt az ígét hirdetni, hogy mindenki, aki oda teszi magát Isten kezébe, számíthat az ő irgalmas törődésére. A hit nem szégyenül meg. Csak legfeljebb pillanatnyilag szégyenben van az emberi gondolkozás szerint. Mintha nem sikerült volna, mintha nem jó lenne, mintha másképp kellett volna csinálni, mintha más vége lehetne ennek a dolognak, ha ésszel éltem volna. Isten azonos az ő messiásával, azonos az ő küldöttével. Ezért igaz az, hogy ez az ézsaiási ige nem általánosságban mindenkire vonatkozik, ez egy messiási profécia. Jézus Krisztusról szól, Jézus Krisztusról, Isten küldöttéről, a messiáról. Akit Isten küldött el ide a földre, és mit mond? Hogy vízen jársz. A víz alatt folyókat kell érteni, zúgókat és habokat, és a habban kavargó vizet, amelyik el akarja nyelni azt, aki abba belemegy. Vízen fogsz járni, zúgó vizeken, és a hab el akar majd nyelni téged. Tűzben fogsz járni, tűzön, ellened szított hazugságok, csalárdságok, neked felállított kereszt mutatja ezt az utat. De ne félj! Én veled vagyok. Isten gondot visel az ő küldöttjére. Jobban, mint ahogy mi elgondolnánk azt. És valóra viszi az ő útját. És nem csak, hogy az ő küldöttje által eljuttatja az evangéliumot olyanokhoz, akik azt még nem ismerték, hanem üdvösségbe igazgatja az ő küldöttjét is. Krisztus feltámad. Krisztus feltámadott. Ennek a hite a szívet meg kell, hogy töltse azzal, hogy bizakodunk. És fölébe helyezzük magunkat a kétségeinknek. És rábízzuk magunkat Isten mentő oltalmára, bölcsességére, és szeretetére. Ez a rábizakodás, ez esztelenségnek minősül a világi gondolkozás szerint. Azt mondja Pál apostol, hát ha mint esztelent is, fogadjatok el engem. És még dicsekszem is ezzel. A dicsekedést általában nem tartjuk olyan igazán jó dolognak, mint hogyha az egy önzésből és emberi gyengeségből származó dolog lenne, ha valaki dicsekszik. Nem erről van szó ebben az igében. Az igaz dolgok dicsekednek maguktól. Ami szép, az szép, és a szép megmutatja magát. Érdekes módon tetszésére lesz azoknak, akik nézik. Az igaz dolgok azok méltók arra, hogy az ember fejet hajtson előttük. És az áldozat, az áldozatban érvényre juttatott szeretet, az dicsekszik önmagában. Nem azért, mert annak dicsekedni szabad, és akkor az egy jó dolog. Nem. Az olyan gazdag tartalmú, hogy lenyűgözi az ember gondolatait, szívét, megérinti, és követőjévé válik. Mert Isten dicsősége van ebben, amelyik nem fogyatkozik meg egyetlen egy küldöttjét ért szenvedés, bántalmazás miatt sem. Soha. Bízzuk rá magunkat Isten övéivel törődő kegyelmére és bölcsességére. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 270. dicséret első versét. A 270. dicséret első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével.
Csendes szívvel és békével, életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz, mindenben. Ő kúthőn és ő fényes napon, ő tőle jön minden vígságod. Légy csendes szív.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, aki a te szeretetedet megmutattad Jézus Krisztus áldozatában nekünk, aki önként ment erre az útra, és szívesen adta oda az életét a te kezedbe, bár könnyek között szenvedve vállalta fel ezt az útat, de rád bízta magát. Köszönjük neked a benne való biztatást. Köszönjük, hogy a te szereteted fölülmúl minden határokat. amelyben érdemes bízni. Olyankor is, amikor körülöttünk csak csúfolók állnak, vagy akik megpróbálnak gáncsolni, vagy akadályt tenni a küldetésünk elé. Áldunk téged Pál apostolért is, akit megszólítottál a damaszkoszi úton, és elküldted őt, hogy legyen a te üzeneteidnek tolmácsolója a kis-ázsiai és európai kis és nagy gyülekezetekben, ahol szent lelked által te hívtad elő a te eklézsiádat. Köszönjük neked Pál apostolnak az ígéit, amely a Szentírásban megőrzetett a mi számunkra, és olyan titkokba vezet be bennünket, amelyekben megrendül a szívünk. Igen, megfontolásból nem igen, de a te szent lelked által készek lehetünk rá, hogy mi is vele együtt esztelenül induljunk el, és tegyük be magunkat a te parittyádba, hogy küldj, ahova akarsz, és rád bízzuk magunkat. Mert te törődtél azokkal is, akik nem a te küldetésedben jártak, de azokkal, akik a te küldetésedben jártak, különös szeretettel törődtél mindig, még Gájara prédikátorainkkal is. Áld meg a mi szívünket engedelmes hittel, és te rád való bizakodással. Kérünk a gyülekezetért, amely új pásztorért könyörög. Áld és segítsd meg, aki ide érkezik a te lelkeddel, a te erőiddel, tanácsoddal, ígéd vezetésével, és adj bizalmat ez iránt a gyülekezet szívébe. Kérünk. Amen. Együtt mondjuk fennállva az Úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem testvérek az adakozást, a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Úristen. Most kérem a gyülekezet foglalja el a helyét, na bocsánat, még ne foglalja. Ebben a liturgiában most következik az áldás. Szeretném ezt elmondani a gyülekezetnek. Végezetre Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen. Most kérem, hogy foglalj el a helyét a gyülekezet, és hallgassa meg a hirdetéseket gondolkodtól.
Először is szeretném köszönteni nagytiszteletű Adoncini Zsolt lelkipásztor urat és ezt a feleségét. Már nagyon sokszor itt szolgáltat a gyülekezetünkbe, és reméljük, hogy ez a forma lesz nem szabad meg.
Reméljük.
Sokszor fogunk hallani a szószékről, nagytiszteletű urat. Érdekes szófordulat, egy kétszeres helyettesítés állapotában. Most akkor én is adjunk, hogy hivatalosan helyettesítő lelki pásztorunk tartozom is. Első nagy tisztelet túl Szalszett Mártonba, Alföld Kozsi Dánielnek és Sógutó Klárának a negyedik gyermekét kereszteli, illetve keresztelte meg, aki a Berta Patica nevet kapta a keresztében. Isten áldása legyen a családnak és a gyermeke. Hirdetném a testvéreket, az alkalmamat, kedveni csütörtökön a szokott időben, kedden 19 órai kezdettel, csütörtökön 17 órai kezdettel a dolgozó Biblia iskoláját, illetve a szokásos Biblia órát megtartjuk. Egyéb világ más hirdetni való nem lévén. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Isten tiszteletünk befejezéseképpen énekeljük el előbb a 270. dicséret 8-9-10. Versét, 270. dicséret, amit az előbb énekeltünk, 8. versétől énekeljük végig. Ne vedd szívedre az ellenség, amit rád mér. Majd az ének éneklése után énekeljük el fennállva a himnusz.
Szívedre az ellenség, amit rád költ hazugsággal, hadd jöjjön csúszság, keserűség, ítél az Úr igazság.
Légy csendes szív.